Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ez az időszak, ami elkezdődött hangozó szerdával, ez a mi számunkra, evangélikusok számára is nagyon-nagyon fontos, ez a böjti időszak. Sokban hasonlítunk erre, talán a zenész testvérek között van olyan, aki katolikus hátterű a katolikus testvérekre. Nálunk is ilyenkor hangsúlyosan lilába öltözik az oltár. Ez benne a templomban látszik, itt most csak egy gyertya mutatja az egyházi esztendőnek ezt a szakaszát. És mi is igyekszünk a böjti időszakban felkészülni azokra a csodálatos eseményekre, amik ezután jönnek, legyen szó az úrvacsorának a szerzéséről, a nagycsütörtök ünnepéről, Jézus golgotai keresztjéről, vagy éppen feltámadásáról. És ahogy a katolikus egyházban, úgy nálunk is ilyenkor a megkísértés története kerül elő, akár vasárnap, amit hallottunk, Jézus, vagyis Ádám és Éva megkísértése a paradicsomban, és akkor az oltár előtt ége pedig Jézus megkísértése volt, ami a mai alapigénk lesz. Nem mindig a bűnről és a kísértésről beszélünk, de az egyházi esztendőnek ebben az időszakában ez kerül elénk, és hát nagyon fontos az, hogy ez ne csak egy ítéletes prédikáció legyen, és ne csak a rosszról legyen szó, ezért szeretnék én szólni arról az örömről is, hogy hogyan lehet a kísértésben megállni, és hogyan lehet győzni. Hát Jézustól sokat tanulhatunk erről. Így hallgassuk most meg a mai igehirdetési alapigénket. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 4. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont meg van írva: ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhatta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Ha valaki csak a előírt textusnak a számaira figyelt, akkor láthatja, hogy ez a történet, ez az evangéliumnak az elején játszódik. Máté evangéliumának 4. fejezetében vagyunk. Az előző fejezetben volt Jézus megkeresztelése, és itt pedig a megkísértése. Mindez azért fontos, mert itt még senki nem ismerte Jézust. Nagyon kevesen voltak, akik egyáltalán tudták, hogy ő kicsoda, de az, hogy valami történt ott a keresztelőnél, amikor leszállt egy galamb formájában lélek, és hallottak egy hangot, ez nem hozott nagyon sok tanítványt Jézusnak. Sőt, keresztelő János, aki ezt látta, néhány hónappal később maga is erre bizonytalanodik. Jézusról még senki nem tud. Jézus még senki nem ismeri az emberek közül, vagy csak nagyon szűk csapat van körülötte. De van valaki, aki pontosan tudja, hogy ő kicsoda. Van valaki, aki 30 évvel korábban már Betlehembe el akart őt pusztítani. És van valaki, aki pontosan tudja azt, hogy kicsoda ez a Jézus, pontosan tudja azt, hogy milyen veszélyes őre elnézve, és pontosan tudja, hogy itt az egész missziójának a kezdetén kell Jézus legyőzni. És ez a valaki nem más, mint a kísértő, nem más, mint a Sátán. Aki pontosan tudja, hogy ki ez a Jézus, és azt mondja, hogy már itt a kezdet kezdetén én szeretném őt elbuktatni, szeretném őt tönkletenni. Ha nem sikerült 30 évvel korábban Nagy Heródes által megöletnem őt, mennyivel egyszerűbb lett volna akkor a dolga, akkor most próbálom elbuktatni. És így jön létre ez a hatalmas nagy kísértés, amit nem csak a kísértő akart, hanem az Isten is akart. Ezt majd látni fogjuk. Ott a pusztában megvalósul ez a kísértés, vagy nevezzük akár próbatételnek is. És a mai történetben azt fogjuk megnézni, hogy hogyan történt mindez, milyen hatással volt ez Jézusra, és mit tanulhatunk mi ebből. Amikor kísértésről, vagy használom ezt a szót is, hogy próbatételről van szó az életünkben, mondhatjuk azt, hogy amikor valami nehézség történik, vagy amikor úgy érezzük, hogy valaki szeretne minket belevinni a rosszba, akkor ennek mindig vannak nagyon fontos alapelvei. Igyekszem olyan dolgokat mondani, ami vasárnap nem hangzott el, ma két dolgot fogok ezzel kapcsolatban elétek hozni. Az első ilyen, hogy Isten szabja meg mindig a próbatételnek és a kísértésnek a határait. Vannak mindig határai, és vannak mindig keretei. Már sokszor annyira fájdalmas valami, ami rátor az ember, hogy úgy érezzük, hogy ezt már nem bírjuk el, már úgy érezzük, hogy az Isten akkora terhet tesz ránk, ami elhordozhatatlan, de azt látjuk, hogy mégis Isten kezébe vannak ezek a helyzetek is. Nemrég beszélgettem valakivel, a következőt mondta, 3 év alatt meghalt a férjem, a gyerekem és a testvérem. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény és erős helyzet. De az a kísértés és próbatétel szint, amit az Isten ránk mér, ez személyenként változik. És élethelyzetenként változik. Ez a hölgy azt érte át, hogy most egy olyan erős támadás van az életemben, ami nagyon-nagyon nehéz. És lehet, hogy előtte évtizedekig békés volt az életem. És valakinél az Isten azt látja jónak, hogy kevés próbatételt tegyen rá. Valakire pedig sokat. Nem tudjuk, hogy ez miért van és hogyan, de ezt azért látjuk az életben. És ami igazán csodálatos, hogy ez az idős hölgy azt mondta, hogy innentől kezdve én már egyáltalán nem félek a haláltól. Én már nem félek semmitől, mert ezt túléltem, ebben megerősödtem. És megéreztem azt, hogy az Isten ebben is közel van hozzám. És ez a kísértés nem tudott eltávolítani tőle. És mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert itt Jézus megkísértésénél azt látjuk, hogy itt egy egészen nagy dózisba kapja Jézus a kísértést. Ezek nem olyan kísértések, amik minket érnek, mert nekünk nem fogják felajánlani azt, hogy miénk a világnak lehet minden pénze, minden hatalma. Ugye egy nagy küzdő ellen, az Isten fia ellen itt nagy dolgot kellett bevetni, és a kísértő mindezt megtette. Hiszen azért, ha nekünk ajánlanánk föl, hogy miénk a világ minden hatalma, tudom, most mindenki azt mondaná, nem kérném, de tényleg ott lennénk, és tényleg azt mondanák, minden pénz, minden autó, minden nő, minden férfi, azért az egy óriási nagy kísértés. De ilyet mi nem kapunk Istennek hála, de kapunk minden más. Ugye ott van Jobbnak a történetében, jól látszik, hogy Isten mindig határt szab a kísértésnek. Először Jobbot még nem támadhatja, aztán őt is, és ezt olvassuk, az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vetszetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr előtt. Megvan pontosan az, amit Isten enged. Nem ő hozza ránk ezt, de megengedi, mert szeretne minket alakítani, és szeretne minket formálni. És többször idéztem már a korintusi levélből ezt a biztatást, hogy emberi erőt meghaladó kísértés nem ér benneteket. Isten hűséges, és nem hagyja, hogy erőtökön felül kísértés szenvedjetek, sőt a szabadulás útjáról is gondoskodik a kísértésekkel együtt, hogy el tudjátok ezt viselni. Vagyis mi történik akkor, amikor azt érezzük, hogy akkor a támadás az életünkön, hogy ezt már nem bírjuk elviselni? Hogy olyanok vagyunk, mint egy szülő, aki jobban bízik a gyermekében, mint ő magában. Azt mondja az Isten, hogy én tudom, hogy te még ezt is elbírod hordozni. Lehet, hogy te nem hiszed el magadról, de én bízom benned. Én ott leszek veled. Azt mondja, emberi erőt meghaladó egy kísértés nem ér benneteket, és nem hagy erőtökön felül kísérteni, csak Isten kicsit feljebb lövi talán azt az erőt, ami bennünk van, és talán éppen egy nehézség tudja aktiválni ezt a mi életünkben. Ez az első fontos dolog. Bármilyen nehézség van az életünkben, jusson eszünkbe azt, hogy nem vagyunk egyedül, ott van az Isten, aki erőt ad ebben, és bízik bennünk. És azt mondja, hogy el tudod hordozni, csak ne egyedül próbáld. Én ott vagyok veled, el tudod hordozni. A második fontos dolog, hogy Isten engedi meg a próbatételt, és ő engedi meg a kísértést, és ez Jézus életében így volt. Tehát nem csak beméri, hanem valameddig meg is engedi. Hiszen ezt olvastam, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába. Nem valami gonosz lélekről van szó, a szent lélekről van szó. Isten tudtával történik mindez. Isten nem fog minket sehova elküldeni, anélkül, hogy ne készítene föl minket, de abban is biztosak lehetünk, és ezt mondjuk így teológiára járunk meg egyébben, azért látja az ember, hogy a nagy próbatételek előtt azért vannak, vagyis a nagy feladatok előtt vannak nagy próbatételek, hogy tényleg végig tudod-e tanulni azt a görögöt, hébert, hogy végig tudod-e küzdeni, vagy végig hűséges tudsz-e lenni mellettem. Ez is egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. És mi történik, hogy Jézus elkezd készülni a harcra? Erre a harcra való készülésnek sokféle módja van. Itt egy olyannal találkozunk, ami a mi életünkben viszonylag ritka. De megvan az ereje és megvan a hatása. Jézus hogy készül a harcra? Nem arról van szó, hogy kimegy a pusztába és ott az ördög, hanem egy különös módját választja, még egyszer, mert sokszor mi nem annyira értjük és nem gyakoroljuk, 40 napig böjtöl. Ugye a böjtölés az látszólag éppen legyengíti az embert. Itt a böjt nem azt jelenti, hogy éhezik, hiszen Jézus valóságos ember volt, és ha 40 napig nem evett és nem ivott volna, akkor meghalt volna, de egy ilyen pusztai létben a lehető legszükségesebbet vette csak magához, és annyi vizet ivott, hogy ne száradjon ki, és így élte az életét. Ezzel kapcsolatban csak zárójelben hadd mondjak egy nagyon különleges dolgot, ilyet még az életben nem láttam, de ti sem ezt most vezették be. Tegnap volt egy meccs, és a meccsen 18 óra 47 perckor, a kezdés után olyan 10 perccel szünetet tartottak. Méghozzá azért, mert akkor ért véget a Ramadán. És a muszlim hitű játékosok, most már nem emlékszem, kik, melyik meccset néztem, ez talán egy olasz meg egy spanyol csapat volt, de voltak, akkor vehettek aznap először magukhoz vizet és élelmet. És ne kelljen megvárni a szünetet, kiszaladtak, bekaptak egy kis sportszeletet, ittak egy kis vizet, és a FIFA-nak egy újítás, én azt gondolom, hogy korrekt, mikor a más vallásról is van szó, de gondoljuk el, hogy ők úgy játszottak és úgy kezdték el a meccset, hogy egész nap nem ettek és nem ittak. Micsoda előny ez az ellenfélnek, de komolyan vették. És nem gyengültek el ettől. Tehát nagyon fontos az, hogy ez, ami számunkra itt protestánsként egy kicsit nehezen érthető, de ez a böjt, ez megerősíti az embert. Meg tudja erősíteni az embernek a szívét, a lelkét, a gondolkozását. Látszólag Jézus, és erről majd beszélek, hogy azért fizikailag elgyengül, és jön is a kísértő a fizikai területen, de lelkileg Jézus megerősödik. És Isten azt szeretné tőlünk is, hogy azon a módon, ami számunkra a leginkább megfelelő, hogy mi leginkább meg tudunk erősödni, lehet ez valakinek akár a keresztény könnyű zene, lehet ez valakinek az igeolvasás, az imádság, igehirdetések hallása, de talán lehet, hogy valakit az erősít meg, ha a természetben imádkozik és látja a teremtett világ szépségét, hogy így készüljünk mi is fel, hiszen erről szól a böjti időszak. Hogy valahogy fel tudjunk készülni, és meg tudjunk erősödni. És azt látjuk, hogy Jézus itt így készül a harcra. Nem olyan rég egy igehirdetésben a kísértéssel kapcsolatban ezt a mondatot mondtam, ugyanaz a napfény, amelyik megolvasztja a vajat, az agyagot megkeményíti. Van olyan dolog, ami megolvaszt minket, van olyan, pedig megerősít. Ugyanaz a nap, ugyanaz a kísértés különböző módon hat az életünkre. És éppen ezért ebben van egy nagyon fontos üzenet, hogy tanuljuk meg a kísértőnek a fortéjait. Ugye vasárnap említettem, hogy a kísértő nem egy ilyen sok területen elinduló, hanem van egy fix stratégiája, ami már Ádámnál, Évánál ott volt, és ezen megy végig, mondhatnánk azt is, hogy a győztes terven ne változtass, ha ez Ádámnál és Évánál bejött a paradicsom, akik azért nagyon közel voltak Istenhez, akkor nagy esély van arra, hogy a mi életünkbe is bejön, és ez a menet, amit ott elmondtam, ez buktatta el Ádámot, Évát, Kaint, Sámson, Dávidot, Pétert és mindenkit. Tehát ez egy kiszámítható séma, és jó erre odafigyelni. Most csak felvillantom azt a három területet, amit a vasárnap elmondtam, hogy egyrészt a kísértésben sokszor félre tekert igéket idéz, ez volt Ádámnál is. Csak egyen ezt mondta Isten, biztos így van a Bibliában, nem kezd olyan komolyan venni. A második az, hogy megkérdőjelezi Istennek a szeretetét és a szavát a mi életünkben, ezzel próbálja lerombolni azt a falat, ami körülöttünk van, hogy az Isten igéje ne védjen minket a támadásoktól, és ha elbuksz, akkor meg lök rajtad egy nagyot. Tehát ez a következő, hogy a bukás után se hagy minket békén, hanem akkor aztán fölnagyítja a bűnt, lecsökkenti Isten kegyelmét, és azt mondja, hogy mindent elrontottál, itt a vége. Ma arról szeretnék szólni, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kísértő akkor támad minket, amikor valamilyen területen sérültek vagyunk. Ez egy nagyon rossz dolog, mert ugye egyrészt az egyik kísértés az, hogy megsebez minket, majd utána kihasználja ezt. Nézzétek meg, nagyon-nagyon sok minden abból fakad, hogy valakinek sérült a szeretete. valakinek sérült az önbizalma. Valaki egy olyan helyzetben van benne, amikor sok minden összeroppan benne, és akkor jön a kísértés. Jézusnál látjuk, hogy ez éppen az éhezésnek a területe. Akkor jön, amikor Jézus éhes. És csak néhány példát hadd mondjak a Bibliából. Káin és Ábel. Mikor ütötte agyon Káin Ábelt? Amikor a féltékenység és az irítség elhatalmasodott rajta. Előtte nem bántotta volna a testvérét, de ez annyira erős volt. Illés, mikor kap támadást? Amikor elkeseredik, és azt gondolja, hogy már az egész világon csak ő követi Isten, az kiderül, hogy vannak még néhányan. Vagy ott van Jób, amikor beteg és gyászol, ott van az első csapás, még a felesége is azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hajj meg. Tehát ezt látjuk, hogy így működik az ember, és így működik a kísértő. És pont ez a legnehezebb, hogy amikor amúgy is van valami nehézség az életemben, mint például Káin életében, hogy rátör az irítség, a féltékenység, akkor még egy támadásra szembeállni, amikor pont a legnehezebb megy. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy különösen kérjük Istennek a szeretetét és védelmét, amikor valami nehézség van az életünkben. Ezt jól tudjuk, hogy a hétköznapi pszichológiában is van ilyen tanács, hogyha valaki akár megözvegyül, elválik, meghal valaki, akkor egy éven belül lehetőleg ne adja el a lakását, ne változtasson munkát, mert akkor egészen más érzelmek és egészen más dolgok irányítják a gondolkodását, mint ezek nélkül. És akkor nagyon röviden még erről hadd szóljak, hogy jön a támadás, és négy hatalmas területe van annak, ahol a kísértő támadni szokta az embert, ebből itt hárommal találkozunk. Elmondom a hármat, és akkor rátok bízom, hogy kitaláljátok, melyik a negyedik. Ugye az egyik az a testi igények, hogy egyél. Hogy itt van a kenyér, egyél. A második az a lelki támadás, amikor megkísérti Istent, hogy ugorj le. Nézzük, hogy az Isten tényleg szerete, és tényleg megvédett téged. A harmadik pedig, hát a borulj le a hatalomért. Ugye a hatalom is egy óriási nagy kísértés az emberek életében, és nagyon sokan azt mondják, hogy ha igazán meg akarod tudni, hogy milyen egy másik ember, akkor ad neki hatalmat, mert az elő fogja hozni a valódi személyiségét, és egészen ijesztő dolgokkal találkozunk, nem csak diktátoroknál, hanem egy kis művezetőnél, vagy nem tudom én kinek, kis csoportvezetőnél is ilyen helyzetben. Ezekkel támadja őt az ördög, és ezek óriási nagy kísértések. Nekem meggyőződésem, hogy egy biztos van még, amivel Jézus nem támadta, ez a szexualitás, ahol rengeteg támadási felület van, és ebben a világban azt gondolom, hogy még erősebben ez megvan. Látjuk a Bibliában ebben sokan el is buktak. És mi a pozitívum, hadd zárjam ezzel? Ez a történet nem ijeszgetni akar minket, hanem arra biztat, hogy igenis, le lehet győzni a kísértőt. Le lehet győzni a kísértést, mert a sátán erejénél van nagyobb. Ugye a történet az, itt végre nem úgy ér véget, mint vasárnap, hogy egymásra fogják a dolgokat, és akkor semmi pozitívum nincs. Ez a történet, ez Jézus győzelmével ér véget, és győzelemmel érhetnek vége a mi kísértéseink is. János azt írja a levelében, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. És hogy idézek egy mondatot, amit tegnap készülés közben találtam, ami igazán majd a vasárnapi igehirdetéshez van eltéve, de nagyon-nagyon ideillik. Ezt figyeljétek, nagyon ez a mondat. Isten nem engem formál elég jóvá, hanem ő elég jó ahhoz, hogy célba vigyem. Nem Isten lesz az, aki olyan jóvá formál minket, hogy legyőzzük a kísértést, és győztesek leszünk, hanem ő van annyira hatalmas, erős, hogy ő célba tud vinni minket. És ez egy nagyon nagy örömhír. Jézus magába le tudta győzni a kísértést. Nekünk ez nem fog menni, ne próbálkozzunk, de Jézussal együtt mi is győztesek lehetünk. És ami nagyon fontos, hogy egyrészt ebbe bízzunk, ebbe higgyünk, a másik pedig, ami rajtunk áll, tegyük meg. Egészen megdöbbentő, hogy a Bibliában milyen sokszor írnak arról, hogy szembe lehet menni a gonoszsággal. Káinnak azt mondja Isten, te uralkodjál rajta. A bűn az ajtód előtt leselkedik, ugye? Erről szoktunk beszélni, hogy megérkezik a bűn, ezzel nem tudunk mit tenni, ott van az ajtó előtt. De te uralkodjál rajta, azt mondja Káinnak Isten, te tudsz uralkodni rajta. Jézushoz, amikor nem kísérte, azt mondja, távozz tőlem. És elmegy. Nem engedi be. Jakab azt mondja, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Vagy Jakab azt mondja, a teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbálja álhatatosságot eredményez. Tehát ez a győzelemnek a két alapja, megy Jézushoz, és közben készülj a harcra és a küzdelemre. És ha valaki számára ez elvont, vagy nem tudom milyen, ez az élet. Innen kilépünk, meg ki se kell mennünk itt a templomba is, már érnek minket kísértések, gondolatilag egy csomó területen, de olyan jó tudni azt, hogy igen, jön a kísértő, egészen ijesztő, egészen hatalmas, egész sok mindent tönkre tud tenni az életembe, de akkor is tudok győztes lenni, ha valóban Jézussal járok. És hogy fejezem be abba, hogy a böjti időszak nem arról szól, hogy mi mennyit böjtölünk, meg hogy milyen kísértések vannak, hanem azért, ha a végcélt nézzük, az a győztes Krisztusnak a keresztje, itt van a test, az Úr vacsorában a teste és vér, és az ő feltámadása. Az összes addig egy nehézséggel teli út, de azért oda szeretnénk megérkezni, és azt szeretném, ha ma is oda tudnánk megérkezni mindannyian. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, te látod a mi életünket, küzdelmeinket, talán azt is, hogy mikor és hogyan vagyunk támadás alatt, és azt is, hogy ilyenkor a kísértő miket súg a mi fülünkbe. Köszönjük, hogy melletted győztesek lehetünk. Köszönjük, hogy együtt énekelhettük Jézus boldogságom, közeledbe vágyom. Közeledbe vágyunk az örömben, az áldásban, de a küzdelmekben is. Téged kérünk, nem azért, hogy légy győztes a kísértéseink felől, mert tudjuk, hogy az leszel, hanem oda tudjunk menni, és át tudjuk élni veled ezt a győzelmet. Amen.